Ugye a mai előadásunknak a lényeg, hogy mit tegyünk, hogy megmaradjon a jó kapcsolat. Tehát elsősorban, hogy a gyermekeinkre, unokáinkra gondolunk, tehát a gyerekekkel való jó kapcsolat, de azért úgy áttételesen ez persze minden egyéb kapcsolatra is vonatkozik. Tehát mellőzzük a kapcsolat rongáló módszereket, tehát a gyerekek esetében a fegyelmezési módszerekről van szó. Ott az a hölgy, akinek a képét feltettük, ugye ő az, akinek az előadásaira igazából támaszkodunk, elolvassuk, feldolgozzuk, és az ő engedélyével közlünk bizonyos anyagokat.
A múlt alkalommal már beszéltünk arról, hogy mit kell akkor tennünk, hogyha a gyerekünk helytelenül viselkedik, és túllépi a megengedett határokat. Elég gyakran előfordul, hogy le kell állítani a gyerekeinket, és mert olyan valamit tesz, ami ott prompt helytelen, és abból csak kár származhat, hogyha nem állítjuk le, és korlátoznunk kell egy időre, tehát meg kell állítani abba a cselekedetbe, amit végez. És azt írtuk ehhez a bevezetőhöz, hogy ehhez nem kell megvonnunk saját magunkat tőlük. Erre azt hiszem, hogy majd a magyarázatot találtok, mire vége lesz a vetítésünknek. Szóval ne zárjuk el magunkat a gyerekeinktől, akkor sem, hogyha fegyelmezni kell őket. És a TET színhelyén az a feladatunk, hogy minél előbb megállítsuk, úgy, hogy ne okozzunk kárt benne, de a problémás viselkedését mégiscsak állítsuk meg, és úgy kell az egészet csinálni, és ez a nehéz a dologban, hogy úgy állítsuk le, hogy a kapcsolatunk ne romoljon, és emellett még a méltóságában se sérüljön se a gyerekünk, se pedig önmagunk. Hát azt hiszem, hogy ez rettentő nagy feladat egy-egy szülőnek, nagyszülőnek is. És mielőtt a helytelen viselkedésével foglalkozunk a gyereknek, nagyon fontos, hogy azt erősítsük benne, hogy a kapcsolatunk az erős, stabilan áll, még akkor is, hogyha rosszat tett, és ennek súlyos következményei vannak, számíthat a segítségünkre. Na most ugye Imre mondta, hogy mi ugyan a gyereknevelésről beszélünk, de ugyanez vonatkozik a házastársi kapcsolatra is, hogy a társunknak éreznie kell, hogy akármi történt körülöttünk, akármilyen baj van, a kapcsolatunk a stabil, és támogatjuk egymást. Szóval a gyerekeinknek is ezt kell éreznie, hogy a kapcsolatunk megmaradjon és stabil legyen, hogy erre felhívjuk a figyelmét, hogy mi mellettük állunk a bajban is. A maciölelésről ugye beszéltünk a múltkor. Ugye serdülésnél már nagyon nehéz ez a feladat, de kisebb gyerekeknél meg tudjuk azt csinálni, hogy körülöleljük, vagy megöleljük a gyerekünket, kicsit a lábunkkal is megakadályozzuk abban, hogy rukkapáljon és bántsa önmagát és mást is bántson. Szóval ezzel a maci öleléssel állítsuk le a helytelen viselkedését. És azt mondja a Krisztina, hogy ezt ne csak akkor tegyük, amikor rosszat csinál, hanem amikor szeretgetjük, akkor is próbáljuk ezt a módszert gyakorolni, hogy azt ne bántásnak, büntetésnek érezze, amikor mi ebbe a helytelen viselkedésbe a maszkó öleléssel meggátoljuk.
Röviden, még annyit szeretnék így saját példából mondani, hogy volt egy unokáinkkal, hát hogy együtt üldögeltünk valahol egy ilyen étterembe, és akkor hát kidőlt a víz, és aztán hát kifolyt, és emiatt aztán hát volt egy kis elkeseredés. Aztán rájöttem, hogy azt kell ilyenkor mondani, hogy az ilyesmi megesik. Tehát nem azt, hogy milyen buta vagy, meg ügyetlen vagy, meg mit tudom én, mindjárt kapsz egy fülest, mit izérsz, hogy te izex mozogsz, mert ugye hát ilyesmi is előfordul. Hanem azt, hogy tehát ez egy ilyen standard szöveg, amit az ember írta, hogyha begyakorolja saját magába, hogy, mert hát valahol ez igaz is, hát sok minden megesik, ugye, és ez ugyanerre mondunk, hogy nem bántó senkinek a méltóságát. Nem sér, tehát ez ilyesmi megesik, bárkivel előfordul. És ami jó, hogy ezt meg is tanulták így az unokák, és ugye már legközelebb ilyen van, akkor maguk mondják, hogy az ilyesmi megesik.
És mondjuk, ha 12-en ülünk az ebédlőasztalnál, ez gyakran megesik, és akkor már mondják refrénbe, hogy ilyesmi megesik. Tényleg aranyosak.
Igen. Nos, hát ugye ne ássuk alá a bizalmi kapcsolatot. Ez nagyon fontos, tehát, ami, hogy Márta is mondta, hogy a kapcsolat. Az, tulajdonképpen az egész a nevelés, az egész emberek közötti kommunikáció, együttlét, minden a kapcsolatnak a meglétén áll vagy bukik. Tehát, hogyha ha nem vagyunk egymással megfelelő kapcsolatban, akkor nem tudunk hatni egymásra. Tehát ezt nem győzünk eléggé hangsúlyozni, hogyha unalmas, akkor az azért unalmas, mert ez mindennek az alapja. Na most a szeparáció szorongásra épülő fegyelmező módszereket javasolnak azok a tanácsadók, akik hát ugye azt tanácsolják, hogy ugye régebben általában testi büntetést alkalmaztak a gyereknevelésben, és ez teljesen természetes volt. Még engem is úgy neveltek a szüleim, hogy hát ha valami ott, akkor kaptam egy fülest, vagy ilyesmi, szóval. És ez egyáltalán ez nem ütközött meg senki, mert a szomszéd gyereket is úgy nevelték meg. Mondjuk volt egy-két ilyen völgyet, a szomszédot azt nem bántotta, az legfeljebb szólta a szüleinek, akkor majd az verte meg. Vagy ha beírtak otthon az iskolába valakinek, akkor otthon kikapott, vagy ilyesmi. Sőt, az iskolába is volt nálunk még testi büntetés, emlékszem, vonalzóval körmös meg tenyerest osztogattak, és akkor nem fordult senki az ombudsmanhoz, meg ilyesmi ez valahogy. Na de hát közben változott a világ, ugye testi büntetés az már egyáltalán kizárt, és ehelyett ugye a tanácsadók azt tanácsolják, hogy hát akkor valami mással kell, például küld a szobájába, vagy pedig csinálj úgy, hogy hát addig, amíg így meg így viselkedsz, hogy nem állok feled szóba, tehát majd ezekre kitérünk, hogy ezek se jók. Tehát a testi büntetés se jó bizonyos fokig, de ezek se jók. Tehát ezért néhány olyan bevett gyakorlattól meg kell válnunk, amelyeket eddig ártalmatlannak hittünk. Például szembefordítjuk magunktól, hogy elidegenítjük magunktól a gyereket, akkor, amikor elküldjük magunkat, takaró, hogy nem is lássa a takaró, hogy a szem elől mondjuk például, vagy úgy teszünk, mint el akarnánk hagyni, gyakor itt hagylak, ugye például ugye jó példa volt az a medvés fiú gyerek, tehát amikor egy japán gyereket a szüleivel rendezlenkedett az autóba, egy medvés erdőbe, tehát ahol ismert, hogy medvék is vannak, kitettek és elmentek az autóval, hogy gondoltak 5 percre ott hagyják, majd elgondolkodik, visszamennek, addig a megszerelő, csak közben a gyerek elcsellengett, és aztán fél japán őt kereste egy darabig, de aztán meg lett szerencsére. De hát mondjuk, tehát ez is egy hely, hogy akkor kiraklak a kocsiból, hogyha nem tudsz rendesen viselkedni, Isten őriz az ilyesmitől. Tehát hogy megvonjuk tőle a szeretetünk jelét, mikor a szavaink vagy magatartásunk arra utal, hogy nem leszünk jóba, hogyha így vagy úgy viselkedik. Tehát a kapcsolatot harongáljuk, tehát ezzel a szeparációval, ugye, tehát az a kapcsolatnak az ellentéte a szeparáció, amikor elkülönítjük magunktól, visszavonjuk tőle tulajdonképpen a szeretetünket. Tehát ez a biztonságot nyújtó kapcsolat az alapfeltétele a nevelésnek, és azt az egyetlen lehetőséget veszítjük el, hogyha ezeket a kapcsolatrongáló szeparációs módszereket alkalmazzuk.
A Krisztina úgy fogalmaz, hogy a szeparációban mártjuk meg a gyermekünket, amikor egy időre büntetésbe küldjük. Szóval azért most az előadásunknak a fő vonala az, hogy nem szabad, hogy ugye ahogy az első bekezdésben említettük, hogy megvonjuk magunkat a gyermekünktől, tehát hogy elszeparáljuk magunktól, és ha büntetjük, ugye ha elküldjük másik szobába, egyszerűen levegőnek nézzük, nem szólunk hozzá, vagy sarokba állítjuk, akkor azt az üzenetet küldjük a gyereknek, hogy amíg így viselkedsz, addig én nem is akarok tudni rólad, látni se akarlak. Hát ami érzést kelt a gyerekbe, az ugye ez azt jelenti, hogy az édesanyám vagy az édesapám elhagyott, mert ő azt nem fogja fel, hogy rossz fát tettem a tűzre, és ezért büntetésbe vagyok, hanem csak azt érzi, hogy az anyu haragszik rám, és nem kellek neki, mert ez így fogalmazódik benne meg, hogy nem kellek neki. Amíg nem rendelkezik kellő önfegyelemmel, már pedig a kicsi gyerekeink nem rendelkeznek önfegyelemmel, addig nekünk magunknak kell őket fegyelmezni. És ha valami olyasmit tesz, ahogy az elején is említettük, ami nem megengedhető, akkor nem az a feladatunk, hogy elkülönítjük, hogy sarokba állítjuk, vagy egyéb, hanem ki kell emelni abból a helyzetből, de nem átvinni a másik szobába. Régebben is beszéltünk már erről, hogy nem szabad ezzel a büntetéssel élni, hanem vigyük magunkkal, ültessük le magunk mellé, beszélgessünk vele, mondjuk el, hogy nem jó, amit tett, és addig nem maradhatsz itt, amíg ezt csinálod ebben a helyzetben, és ezt megmagyarázzuk neki, és az indító mondat azt mondja a Krisztina, hogy azt kell neki mondani, hogy gyere. Tehát gyere, mert itt nem maradhatsz, rosszat csináltál, és akkor megbeszéljük a dolgot. Szóval ne azt érezze, hogy ő most el van zárva a szülőtől, hanem együtt kell, hogy megoldjuk a problémákat. Tehát az, hogy szeparációba mártjuk a gyerekünket, az semmiképpen nem jó. Szóval hívjuk őt, hogy gyere.
Igen, két előadás előtt felolvastuk egy példatörténetet, hogy egy apuka a játszótéren, ugye rosszalkodott nagyon a gyereke, valami játékon összeveszett egy másik kisfiúval, és akkor ebből verekedés lett, és akkor ugye oda hívta magához, és azt mondta, hogy neki teljesen nyugodt hangon, hogy ugye tudod, hogy megbeszéltük, hogy ha nem megfelelően viselkedsz, akkor hazamegyünk. És a kisfiú, hát az nagyon ott, de hát azért szeretsz, apa, meg az, persze, téged azért szeretlek, de mert megegyeztünk, nem jól viselkedtél, most akkor elmegyünk. És akkor nem, szóval ezt olyan tanúja volt egy nő, aki aztán blogot írt, és ezt leírta, hogy ezt nem is gondolta volna, hogy hát egy férfi ilyesmire képes, és hogy milyen okosan és ügyesen oldotta meg a problémát, tehát nem volt se ordítozás, se verekedés, a gyerek is megnyugodott, és mégis megvolt a büntetés is, mert ugye nem játszhatott tovább, és ezt tudnia kell, hogy következményei vannak a rossz viselkedésnek. Persze, amit Márta mondja, nagyon jól hangzik, csak ugye az ember mindig azt gondolja, hogy de hát honnan van ez az embernek először is kellő türelme, ugye, meg kellő ideje, de hát ugye a szülőség az nem egy könnyű dolog, és mi igazából azt próbáljuk megmagyarázni, hogy hogyan kellene, az más kérdés, hogy hát nem mindig olyan könnyű ezt valóságban megvalósítani.
Na most a másik ilyen rossz, általunk rosszul tett dolog az, amikor azt színleljük, hogy elhagyjuk a gyereket. Ugye beszélgettünk arról a múltkor is, hogy óvodába kellene indulni, és a gyerekünk mindent csinál, csak óvodába nem akar indulni. Ő húzza az időt, és akkor mi egyre idegesebbek vagyunk, és akkor azt mondjuk neki, hogy rajtad múlik, hogy elhagylak-e, hogy elmegyek. És ilyenkor megint az elhagyatottság érzés, ami erőt vesz a gyereken, hogy itt fog hagyni az anyukám. És a szülőnek az elvesztése az rettenetesen rossz, negatív élmény a gyerekben. És tulajdonképpen ugye színleljük, hogy ott hagyjuk a gyereket, mert dehogy hagyjuk ott, megvárjuk, míg kihisztizi magát, és együtt indulunk az óvodába. De hát akkor már valamennyien feszültek és idegesek vagyunk, és sokkal őszintébb volna, hogyha ezzel, hogy színleljük az elhagyást, valóban úgy neveznénk ezt a viselkedést, ami a lényege, hogy gyakorlatilag kiközösítjük a gyerekünket ebből a helyzetből, és a kiközösítés vajon nekünk, felnőtteknek, hogy esne, hogyha rossz fát teszünk a tűzre, és a párunk kiközösítne. Ezt próbáljuk átélni, hogy a gyerekünk mit él át, amikor mi azt mondjuk, hogy jó, maradsz, én meg megyek, és ő ott bőg tovább, és nem sikerül helyrehozni a kapcsolatunkat, tehát nekünk arra kell törekedni, hogy igenis megmagyarázzuk, kivárjuk, amíg ő hisztizik. Persze ez, én tudom, hogy elmondjuk ezt, de mi se így csináltuk, szóval ezt be kell vallani, hanem húztuk a gyereket, és indultunk, mert időre kellett menni, meg egyéb. De amiket mi elmondunk, azt azért tesszük, hogy legalább egy kicsit előrébb vigyük a későbbiekben, nagyszülőként is tudjuk elmondani a gyerekeknek, hogy a gyerekeinknek, hogy ez így nem jó, hanem helyette ezt kellene csinálni, hogy gyere édesem, értsd meg, hogy nekem munkába kell menni. És
nem,
akkor
nem értek fel ez egyet, bocsánat, nem akarok vitatkozni, de nem érvelni kell, hanem azt a kapcsolatot, szeretni. Azt a szeretett kapcsolatot már alaptól, tehát kezdettől ki kell alakítani. És hát ilyenkor például, hogyha a gyerek nem akar menni óvodába, mint Márta mondja, és akkor nem az a helyzet, akkor szevasz, én elmegyek, becsukom az ajtót, ő meg ott bőg az előszobába egyedül. Ugye, mert utána persze megint kinyitom az ajtót, a gyerek már megszelidült, mert megijedt, hogy az anya tényleg elmegy, ott hagy. De ez először is egy darabig, csak egyszer-kétszer működik az elején, utána nyilván ő is rájön, hogy nem komoly a dolog, tehát először is lejáratjuk a saját tekintélyünket. Addig viszont nagy szenvedésnek tesszük, hogy Márta is elmondta, hanem szerintem az kell, hogy ilyenkor kell például maciöleléssel, vagy valami, szóval csak érvelés se jó, tehát valahogy a a kapcsolatnak meg kell maradni. Szóval minden gyerek más, és minden eset egyedi, de hát, ahogy mondta Márta, az alapelveket azért persze tisztáznunk kell.
De én szerintem itt is, ha azt mondjuk, hogy gyere, akkor az már megvan az a kapcsolati tőke, amit használhatunk a gyerekünknél, ahogy igen.
Na most szintén a szeparációhoz tartozik, amikor azzal manipuláljuk, ami fontos neki. Tehát elveszünk tőle valamit, vagy eltiltjuk valamitől, vagy valakitől, és ezáltal akarjuk a magatartását megváltoztatni. Tehát van, hogy például korlátozni kell a gyereknek a számítógép előtt idejét, vagy nem engedjük el valahova, amit mi veszélyesnek tartunk, vagy nem barátkozhat valakivel, aki úgy gondoljuk, hogy nem lesz rá jó hatással, vagy nem játszhat valamivel, ami számára veszélyes. Ez normális dolog, tehát ezt nekünk meg kell tenni, mert azért vagyunk a szülei. De ebből, tehát ez a korlátozás, ebből akkor lesz szeparációs módszer, mikor nem azt vesszük el a gyerektől, ami árt neki, ami számára nem jó, ártalmas, hanem olyasmit helyezünk kilátásba, olyasminek az elveszítését, amitől tudjuk, hogy a számára kedves. És ezért aztán ezzel gyakorlatilag, mint egy... Hát kihasználjuk azt, hogy először is, hogy ismerjük jól a gyereket, tudjuk, hogy mi az, amihez ragaszkodik, és visszaélünk ezzel a dologgal. Most egy példát hadd mondjak rá, hogy például a kínai családok nagyon, hát főleg az Egyesült Államokban nagyon törekednek arra, hogy a gyerekeiket már nagyon korán magas szintű oktatásba részesítsék, és ezáltal hát bekerülhessenek, mit tudom én majd, jó gimnáziumokba, kiváló egyetemekre, és ezért egészen korán elkezdik dresszírozni a gyereket. És egy ilyen kínai, már nagyobb felnőtt nő megírta, hogy őt a szülei hogy nevelték, hogy például mikor kicsi volt, és nem gyakorolt eleget valami, tudtam én, hangszeren, azt akarták, hogy jó zongorista legyen, akkor kizárták télen is az erkélyre például egyszer. Másodszor meg elégették a maciát, volt egy kedvenc macia, és akkor mivel nem gyakorolt, elégették. Tehát ez az a dolog, hogy azt veszi el tőle, ami tudja, hogy igazán kedves, és akkor eltiltja. Szóval sok ilyen variáció van, és az a baj, hogy ezek a módszerek tényleg nem csak hogy kapcsolatrongálók, hanem lélekrongálók is, mert az alapvető bizalom vész el, tehát ugye ismer engem, tehát tudja, hogy mi az, ami nekem fontos, és azt veszi el, és ezután hogy bízzak meg benne, tehát hogy maradjon meg a kapcsolat. Mi a baj ezekkel a módszerekkel? Tehát az elhagyatottság élménye két indulatot kavar fel azonnal. Tehát van két azonnali indulat, az egyik a közelség keresése, a másik pedig a rémület, az elsöprő félelem érzés. A közelség keresése és a félelem együttese arra ösztönöz minden jó érzésű gyereket, úgy érte, hogy hát amelyiknek még a szíve nem keményedett meg, tehát amelyiknek még nem sikerült teljesen tönkretenni az érző szívét, hogy jobban viselkedjen, és látszólag, tehát működnek ezek a módszerek. De ez nem az egészséges szófogadás, hanem azt jelenti, hogy a gyermek meg van rémülve, és kapaszkodik belénk, és próbál a rémülete miatt, a félelme miatt próbál jól viselkedni, de ez így nincsen rendben, a kapcsolatnak a fenntartása nem ezzel a módszerrel kellene, hogy hát megvalósuljon. Van egy táblázat, tehát a szeparáció az az elszakadásnak a lehetőség, amiről előbb beszéltünk, és emiatt ennek két azonnali következménye van, a közelség keresése és a rémület. Talán úgy lehetne mondani, hogy előbb van a rémület, és ennek a következménye pedig a közelség keresése.
Na hát ez folytatódik a következő ábrán is, hogy mi lesz a következménye, hogyha szeparációba neveljük a gyerekeinket. Ugye az a címünk, hogy mi az ára, hogy a gyermek átmeneti jó viselkedésnek. Ugye, ha megrémül és kezeli a közelséget, akkor igyekszik jól viselkedni. Ez a jó viselkedés azonban csak átmeneti lesz. Ha a rémület meg a közelség keresése az egy kicsit visszaszorul, akkor viszont kitör rajta a düh, és rettentő dühösen reagál. Mit tehet? Ezt hívják úgy, hogy kötődési frusztráció, és mit csinál ilyenkor a gyerekünk? Vagy önmagát bántja, vagy a testvérét gyepálja el, szóval egyszerűen olyan dührohamat produkál, ami a szeparációs nevelési módszerünknek a következménye. És szóval ez a dühös reakció, ez mindenképpen egy kirobbanó reakció, és magunk se értjük, és sokszor van az, hogy arról is beszéltünk már a múlt alkalommal, hogy ezek a nevelési módszerek, ugye az elalvás, a fejfájás, a hasfájás hátterében, aztán szóval nem is gondol, az orvos se gondol rá, hogyha jönnek hozzá, hogy az utóbbi időben bepisil ez a gyerek. És keresjük az okát, és senkinek nem jut eszébe, hogy vajon otthon a szülő hogy neveli a gyerekét, és vajon nem az vonta-e maga után ezeket a szervi következményeket. Úgyhogy a szeparációs nevelést mindenképpen rossznak tartja a kéknevelés. Úgyhogy meg most már mi is, minek utána tudunk arról, hogy ez milyen következményekkel jár. Szóval a kötődési frusztráció, ami ilyen robbanásszerű viselkedést okoz, de a szeparációval való nevelésnek nem csak ilyen következménye van, hanem a következő ábrányt is.
Még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez nem azonnal következik, azért furcsa, tehát azért ugye nem függ össze, tehát hogyha a gyereket valamilyen ilyen szeparációs módon megbüntetjük, és átmenetileg jól viselkedik, de és akkor utána esetleg órák múlva, vagy napok múlva következik be ez, amit Márta mond, csak ennyit szeretnék hozzátenni. A másik dolog, amit mondani szeretnél, ugye?
Igen, hogy ugye a szeparációnak következménye lesz az, hogy elveszti a biztonságát. Ugye nem bízhat a szülőbe, és amit természetesnek veszünk, hogy a szülőre mindig támaszkodhatunk, az ebbe a szituációba, amikor a szeparációval büntetjük a gyereket, abszolút nem biztonságos kapcsolatot jelent, mert hát elveszíthetjük, de akkor a gyerek arra törekszik, hogy dominánsá váljon, hogy ő legyen az, aki átveszi a szülői szerepet, holott azt ugye a korábbi előadásainkban mondtuk, hogy a szülőnek és a gyerek kapcsolatának mindenképpen egy függő elfogadó szerepbe kell, hogy legyen a gyerek, hogy a szülő valóban nevelni tudja a gyereket. Tehát ha ő veszi át ezt a szerepet, és ő lesz a domináns a családban, akkor ő fog... Ugye nem bízik bennünk, mert nem tudjuk helyre tenni a viselkedését, követelődik, parancsolgatóvá válik, és övének kell lenni az utolsó szónak. És nem csak a szeparáció válthat ki ilyen viselkedési módot a gyerekeinkben, hanem ha egyszerűen elhanyagolt az a gyerek. Szóval a szülőnek nincs idő vele foglalkozni, nem tudják megbeszélni a viselkedésének a következményeit, és nem tudják biztosítani arról, hogy a kapcsolatunk jó, akkor a gyerek gondoskodik arról, hogy majd én megmutatom. És ugyanígy az engedékeny, bizonytalan szülői viselkedés is ugyanezzel a következménnyel jár, hogy a biztonságvesztés következtében a gyerek törekszik a dominanciára.
Tehát a szeparációnak vannak azért további következményei is, amik szintén éppen olyan súlyosak. Az egyik a kötődési űr, illetve a védekező átkötődés. Itt azt mutatja az az ábra, hogy nem mindegy, hogy hova dugjuk be azt a csatlakozó dugót, azt a konnektor, tehát lecserélheti a szülőket a gyerek. Tehát nem a szülőkhöz kötődik, akik igazán felelősek érte, akikre rá kellene tulajdonképpen bízni a saját sorsát, a nevelését, hanem miután az a kapcsolatot, ugye az előző elmondottak miatt nem érzi biztonságosnak, azokhoz kötődik, akikkel közeli kapcsolatban van, de akik nem tudnak érte felelősséget vállalni. Például leggyakrabban a kortárs csoportokhoz. Az kötődik, és akkor mindig van a kortárs csoportok között valami hangadó, és akkor valami bandavezér, vagy valami, és akkor azoknak a hatása alá kerül, és elveszíti a szülőkkel való kapcsolatot. Az a gyerek, aki nem érzi, hogy mellette állunk, és feltétel nélkül szeretjük, kapcsolatra éhesen elkezd kapcsolatokat keresni. Nagyon sok dolog van, például mondjuk a túlkorán elkezdett szexuális kapcsolatok mögött is sokszor erről van szó. Hát igazából nem elsősorban a nemi vágy, hanem a szeretetnek a keresése. Vagy akár most ilyen nem régen a kékfényben láttam, hogy valami 11 éves gyerek, fiú gyerek és a tanára között volt valami egészségtelen kapcsolat. Tehát ez is egy tipikus példája volt annak, hogy nyilván nem tudjuk, hogy otthon mi játszódott le, de az nem normális, hogy a 11 éves gyerek leggyakrabban a tanárnál aludt, a tanárjához kötődött, és akkor aztán együtt el akartak szökni valahova. Nem tudom, hogy hallottál ezt a borzalmas történetet, de ugye ennek is megvan a maga lélektani háttere, hogy átkötődött, előbb átkötődött valakihez, aki foglalkozott vele, de viszont nem volt hozzá jó szándékkal. Tehát ez itt ennek a kockázata. A másik lehetőség pedig az, hogy ilyen védekező elhatárolódás, vagyis menekülés a sebezhetőségtől. Túl gyakran csalódik, úgy érzi, hogy őt igazából otthon nem szeretik, ez lehet, hogy objektíven így van, de lehet, hogy csak az érzéseibe azért, mert ugye hát szeretik, de nem találták meg azt a megfelelő módszert, hogy szeparáció nélkül éreztessék vele ezt a feltétlen elfogadást, és ezért a csalódási, mert egy ilyen jégpáncélt növelsz, vagy fejleszt a szívek köré, az érző szívek köré, vagyis, hogy érzéketlenné válik az érzelmek. De azt mondja, hogy magába, persze ez nem hangosan, meg nem fogalmazza meg, hogy hát ha ennyi fájdalom ér engem, akkor eventúl nem veszek ilyen semmi ilyesmiről tudomást, gyakorlatilag megkeményedik és érzéketlenné válik, és nem is lehet őt érzelmileg különösebben befolyásolni. És ilyenkor elhatárolja magát, és ezért, azért, hogy ne váljon sebezhetővé. Tehát összefoglaljuk a szeparációval büntető módszerek hatását, most már a táblázaton minden rajta van, tehát három elemi indulat és három védekező reakció, tehát így lesz sémásan összefoglalni. A három elemi indulat a közelség keresése, tehát ez a kapaszkodó ösztön, ami az első reakció, mikor a rémület és utána később, valamivel később ez a frusztráció, tehát ami különböző indulatokban, meg testi tünetekben nyilvánul meg. Érdeket pedig a védekező reakciók valamelyike követi, vagy a dominancia, amiről Márta beszélt, hogy követelőzik, parancsolgat, övé az utolsó szó, és hát gyakorlatilag egy kis zsarnokká próbálja magát kinőni a családon belül, sajnos erre elég sok példa van. Aztán a védekező átkötődés, amikor a többnyire kortárs csoportokhoz, vagy pedig olyan felnőtthöz kötődik, aki nem tud érte felelősséget vállalni, vagy esetleg rossz indulatú és manipulálja, vagy pedig a védekező leválás, tehát a menekülés a sebezhetőségtől, tehát egy ilyen érzelmileg elzárkózó, gyakorlatilag nehezen hozzáférhető valakivé alakul át.
Na hát akkor mit ne tegyünk, igen, minek utána szeparáljuk a gyerekünket. Pál apostol tanácsa az, hogy ti is atyák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint, ezt olvashatjuk az Efézusi levélben. És egy gyereknek se használ az, hogyha ingereljük, frusztráljuk őt, mert ezzel gyakorlatilag a szeparációs módszerekkel próbáljuk a viselkedését javítani, és hogyha ellenfélként szereplünk a gyerekeink életébe, akkor a tőlünk való függést ők rossz dolognak vélik, vesztes állapotnak érzik, és ezzel ebből a helyzetből ők mindenképpen ki akarnak menekülni, és hát tiltakoznak a kiszolgáltatottság ellen. A félelem, a féltékenység, a harag, a védekezés éket ver közénk, tehát a kapcsolódást megakadályozza. A szeparációs módszerek, ahogy Imre is beszélt, ugye a szívünk az jégpáncélban van, megkeményítik a szívet, és nagyon-nagyon rongálják a kapcsolatot. Szóval ne éljünk a szeparációval, mint olyannal a gyerekeink nevelése terén. És az utolsó diánk pedig az, hogy mit tegyünk. Ugye védjük és támogassuk a gyermek és az érte felelős felnőttek kapcsolatát. Hát nekünk az a feladatunk, hogy a fejlődésük feltételeiről gondoskodjunk. Tápláljuk és gondozzuk őket, fegyelmezzük is, amíg nincs önfegyelmük, és tanítjuk is őket. Ez rettentően nagy program, és hát az a feladatunk, hogy hát a táplálásukat, a fegyelmezésüket, tanításukat ne az óvodára és az iskolára hagyjuk, hanem mi szülők vállaljuk fel ezt a szerepet. És az a fő feladatunk, hogy közben óvjuk az érző szívüket, és a múltkori előadásunk ugye az volt, hogy hidaljunk át minden szakadékot a gyermek és köztünk, és leginkább tartsuk feltöltve a szeretett tankjukat. Szóval szeressük, szeressük, meg sokszor is szeressük, még akkor is, ha rosszat csinálnak.
Egy picit visszamegyek csak erre, amit ne tegyünk. Ez a Pál apostol tanácsa, tehát ez egy nagyon alapvető dolog. Tehát, hogy neveit, most a második részét, tehát a ne ingereitek, azt már elmondta, nevétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Tehát mi az Úr tanítás elsősorban, ugye? Hát az, hogy úgy szeressétek egymást, hogy példát adtam nektek, hogy én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát itt támaszkodok arra, amit Márta mondott, hogy ezzel a tulajdonképpen feltétel nélkül szeretettel tudunk nekik egy olyan biztonságos kapcsolatot teremteni, amikor alkalmasak lesznek arra, hogy ránk figyeljenek, mi adjuk nekik a tanítást, mi adjuk nekik a példát, mi tanítsuk meg őket az életnek a dolgaira és a megfelelő viselkedésre, és ne másokhoz esetleg rosszindulatú, vagy értük legalábbis felelősséget nem vállaló emberekre támaszkodjanak. Tiszteljük természetesen az óvodai, meg az iskolai nevelést, és nagyon fontosnak tartjuk, de csak ott a gyerekeket tudják, az intézmények is jól nevelnek, akik már otthon megkapták ezeket a feltételeket, tehát a szeretetnek ezeket az alapjait. Köszönjük szépen, ennyi volt, amit mára szántunk.